Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Könyv.
Születésének 142. évfordulóján online hozzáférhetővé váltak Babits Mihály pályakezdésének dokumentumai a Nemzeti Könyvtár kópia felületén. A töredékektől az angyalos könyvig Babits Mihály pályakezdése a Kopián című projektben az Országos Széchenyi Könyvtár a kézirattárában őrzött 1890 és 1910 között keletkezett művek digitalizált változatait tette közzé, a versekhez kapcsolódó alapvető bibliográfiai és filológiai metaadatokkal együtt. A most publikált anyagok tudományos szempontból is kiemelkedő jelentőségűek, hiszen a Babits versek kritikai kiadásának első két kötetéhez kapcsolódnak, és a hozzájuk rendelt leírások révén lehetővé válik a gyorsabb eligazodás nem csak a kutatók, hanem az irodalom iránt érdeklődő közönség számára is. Olvasható az intézmény közleményében. Hozzátették, hogy a versek digitalizált változatai és a leírások közvetlen linkeken keresztül kapcsolódnak az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja DigiFil digitális filológiai projektjéhez, amely a magyar irodalom kritikai kiadásait strukturált, kereshető adatbázisban teszi hozzáférhetővé. Kiemelkedő darabja a most közzétett anyagnak az úgynevezett angyalos könyv, amely Babits Mihály fiatalkori költészetének egyik legfontosabb és legösszetettebb kézirat együttese. Mint írták, a Babits versek digitalizált formában történő közreadása nem csupán technológiai eredmény, hanem kulturális jelentőségű lépés is. Lehetőséget teremt arra, hogy a magyar irodalom klasszikusai új módon közvetlenül léphessenek kapcsolatba a mai olvasókkal, bárhol, bármikor, digitálisan.
Film.
Szeptember 5-e és 13-a között rendezik meg a 21. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált. A versenyprogramban rangos külföldi fesztivál sikerek és hazai bemutatók egyaránt helyet kapnak. Mások mellett Nemes Jeles László, Fligov Bence, Kirill Szerebrennyikov, Deák Kristóf és Hassan Hadi új rendezésével is találkozhat a közönség. A fesztivál 21 éves történetében most először fordul elő, hogy két magyar Oscar-díjas alkotó legújabb filmje került a versenyprogramba. Egyaránt látható lesz Nemes Jeles László és Deák Kristóf legfrissebb rendezése. Az Oscar-díjas Saul fiát jegyző Nemes Jeles László harmadik mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az Árva című dráma 1957 tavaszán Budapesten játszódik. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent, és elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitól. A Mindenki című rövid filmjéért Oscar-díjat nyert Deák Kristóf, korábban a Foglyokkal szerepelt a Cinefest kitekintő elnevezésű szekciójában. Legújabb, Egy kutya című munkájának köszönhetően most először került a versenyprogramba filmje, és ez ráadásul egyben a világpremier is. A feszült, fordulatos, mégis mélyreható drámában négy régi barát találkozik hosszú idő után, hogy megfejtsék a múltjuk közös titkát. Az egyetlen, nem csak a szó szoros értelmében, viharos éjszakán játszódó, teljes egészében magánfinanszírozásból leforgatott történet szereplői, Bakonyi Alexandra, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly. Ugyancsak független forrásokból valósult meg Fligov Bence filmje is, a Jimmy Jaguar. A történet főszereplőinek életét egy kísérteties entitás, a címszereplő Jimmy Jaguar köti össze, aki emberről emberre vándorol és átveszi az irányítást a megszállottakon. Az így fizikai formát öltő démon bosszút áll azokon, akik a törvény felett állóknak tartják magukat, és azt gondolják, hogy bármit megtehetnek.
Fesztivál.
Bartók Fest 2025. A Bartók negyed egy olyan helyi közösség, ahol a tudás, a segítség és az eszközök rendszeresen kézről kézre is körbejárnak. Idén ennek jegyében szervezik meg a Bartók Fest rendezvényt több helyszínen, a Szent Gellért tértől a BME kertig. A fővárosban a Műegyetem rakparton kamarazenekarok, MC-k, slammerek, könnyűzenei együttesek, duók állnak színpadra, és mutatják meg a közönség számára, mi is a zene iránti szeretet és alázat. Nem csak zenével készülnek a szervezők. Miközben a lábak a ritmusra figyelnek, a test többi része koncentrálhat a workshopokra, kellemes beszélgetésekre. Az augusztus 30-án jelentkező fesztivál célja, hogy bemutassa és népszerűsítse a megosztás kultúráját. A rendezvényen fellép többek között Kovács Kati, a Bohemian Betyársz, a Bongor, a Rutkai Bori Banda is sok a mások, de a program keretében számos helyi egyesület és közösségi kezdeményezés is bemutatkozik.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Anna fürdő ma egy kevésbé ismert desztináció, de ez nem volt mindig így. A 19. században az Aponyi család közkedvelt pihenőhelye volt. Az itt található fürdőnek és a pompás rendezvényeknek köszönhetően gyakran az újságok címlapjára került. Köszönhető mindez elsősorban gróf Aponyi Józsefnek, aki felesége reumás betegségét igyekezett kezelni lengyeli kastélyuk szomszédságában. A ma Anna forrásként ismert patak mentén 1846-ban létesített gőzfürdőt, amelyet halála után a lengyeli lakosság számára is hozzáférhetővé tett. A létesítményt gróf Aponyi Rudolf örökölte, akinek felesége, egyben a fürdő névadója, Anna, szintén a fürdő nagy rajongója volt. Anna halála után fiúk Sándor a II. Világháború alatt rehabilitációs kórházat létesített itt, amelyet később az Állami Erdőgazdaság örökölt meg. A területet 1975-ben védetté nyilvánították, pár évvel később pedig új épületet létesítettek az egykori fürdőhelyén. Ma a Gyulaj Erdészet és Vadászati ZRT kezelésében turisztikai és természetismereti központ üzemel itt, ahol kicsik és nagyok ismerhetik meg közelebbről a térség természeti kincseit. A történet főszereplője pedig az öreg bükkösök, szelíd gesztenyefák és platánok ölelésében nyugvó Anna forrás, amely egy béka szájából csörgedezik nyugodalmasan. A 110 hektáros Anna fürdő parkerdő látványosságai közül ez csak néhány a sok közül. Van még itt lombkorona tanösvény, vadaspark, erdei iskola, interaktív oktatójátékok, szabadtéri kemence, erdei büfé, ökoház és egy horgásztó is. A létesítmény minden szeglete tükrözi a környezetbarát látásmódot, találkozhatunk rovarhotellel, ahova az erdő ízelt lábúi fészkelhetik be magukat kényük kedvük szerint, de Anna fürdőn királyi dolgunk lehet ott is, ahova még a király is gyalog jár. A skanzen jellegű Szent Kúti Kunyhó ökoházban az ökogazdálkodással is megismerkedhetünk, kipróbálhatjuk a vályog téglavetést, a fűszfavesző építést, és megtapasztalhatjuk azt is, hogy milyen búbos kemencében kenyeret sütni, vagy csikó tűzhelyen főzni. Érdemes felfedező utunkat a lengyel Anna fürdői lombkoronatanösvényen kezdeni, amely 30 méter hosszan, mint egy 9 méteres magasságban mutatja be a térség flóráját és faunáját.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Ha vezető vagy, akkor rád lett nyomva a hivatalos pecsét, kiválasztott vagy, több, jobb, szebb, talpra esettebb, alkalmasabb. Rákerül a névjegykártyádra, hogy közép vagy csúcsragadozó lettél, és ez azonnal elhelyez a korporett táplálékláncban. Ha igazgatósági tag vagy, az plusz pontot ér, egyfajta figyelmeztetés is, jobb veled nem cicózni. Jöhet a főhajtás és az engedelmesség. Itt egy könyv a csúcsragadozók, amely közvetlen stílusban szembesíti az olvasóit azzal, mit célszerű végig gondolnia egy vezetőnek, vagy annak, aki vezető akar lenni, ugyanakkor ez a könyv mindenki másnak is szól, hiszen ki ne szeretne tisztában lenni azzal, milyen kihívásokkal találkozik nap mint nap a főnöke. Füredi Júlia szervezetpszichológussal beszélgetünk a könyvéről, azzal indulunk most, mi az a három dolog, ami miatt jó, ha magába néz az, akinek egyáltalán megfordul a fejében, hogy vezető lesz valaha.
Sokan elgondolkodnak azon a pályájuk során, hogy hát egyrészt, na így én is tudnám csinálni, vagy na hát ennél már én is csak jobb tudnék lenni, pedig nem értek hozzá, de vannak olyanok, akik természetesen a karrierük elején is akár eljátszanak azzal gondolta, hogy mi lenne, ha vezetők lennének. Nem a külső trendeket és elvárásokat kell figyelni, hanem egyszerűen nagyon erőteljesen befele figyelni, és föltenni magamnak azt a kérdést például, hogy én kedvelem-e az embereket? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vezetés az egy az egy jó dolog, nyilván vannak benne jó dolgok, de hogy azért lássuk be, tehát emberekkel foglalkozni nyűgös. Meg aki nem kíváncsi a másikra, meg akit zavar az, hogy csak így csacsogni kell, meg rá kell kérdezni, hogy és hogy van a gyerek, meg nyektetni kell, hogy és mi van a határidővel, és hogy kitalálni azt, hogy miért akad el mindig. Tehát, hogy foglalkozni, beszélgetni kell az emberekkel. Akinek ez nem megy, vagy nem szívesen csinálja, az ne legyen vezető. Mert hogy én azt vallom, és ez a tapasztalatomon a sok-sok száz meg ezer vezető, akivel együtt dolgoztam, azon alapszik ez, hogy tulajdonképpen egy vezetőnek az emberekkel való foglalkozás, ez a lényeg. Ez a tevékenység természete. Tehát az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozik.
De legritkább esetben ezért lesz valaki vezető.
Igen.
Akar pénzt,
így van, nincs ezzel baj. Tehát nincsen azzal baj, hogyha egyébként azután, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy szeretek-e, vagy kedvelem-e az embereket, utána fölteszi azt, hogy oké, miért akarom ezt csinálni? Tök valid az a válasz, hogy egyébként mert több pénzt kapok, mert nagyobb irodám lesz, mert lesz céges kocsi, vagy mit tudom én, a névjegykártyámra ráírhatom azt, hogy, mert anyámék mindig azt gondolták, hogy én akkor leszek valaki, ha vezető leszek, vagy itt tudom megmutatni, hogy kiemelkedtem innen, onnan, amonnan, tehát, hogy nagyobb hatalommal jár, több szavam lesz, bele tudok szólni dolgokba, előre tudok vinni dolgokat. Ez mind-mind valid indok tud arra lenni, hogy valaki vezető legyen, de ezt tisztázni kell magamban.
A stílus és ez a fajta szókimondás, ami a könyvedre jellemző, ez nyilván megkönnyíti az olvasónak a kapcsolódást a témához, hozzád, a gondolataidhoz, de segít ebben a demisztifikálásában is a vezetői pozíciónak. Szóval, hogy miért ilyen szókimondó ez a könyv?
Mert én ilyen vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy röviden ez a válasz. Nagyon sokan olvasak, én ugye minden héten szerdán megjelenik hosszú évek óta írásom a LinkedIn-en, minden este 3-4-8-kor szerdánként, és számomra azért jó médium az írás, mert hogy én úgy írok, ahogy beszélek. Amiben beletartozik az is, hogy olyan párhuzamokat hozok, olyan sztorikba ágyazom be azokat a tanulságokat, ami lehet egy mese, lehet egy, nem tudom, egy kiborulás. Tehát én például nagyon jól tudok írni akkor, amikor kiakadok valamin, mert akkor csak így ömlenek belőlem a szavak. De ugye azt látom, hogy azt nagyon kedvelik az emberek, vagy legalábbis sokan, hogy nincs köntörfalazás bizonyos helyzetekben, hanem hogy én azt úgy beszélek, ahogy írok, és úgy írok, ahogy beszélek, és ezért könnyen követhető az is, amiket mondok. És azt látom, hogy jól reagálnak rá az emberek, hogy tele van a közösségi média, és pláne azok a fórumok, ahol valamiféle üzleti környezet van, olyan szakzsargonokkal, amiket persze dobálunk így egymásra, és ez alól a vezetés, meg aztán abszolút nem kivétel, de sőt, hogy tényleg azt gondolom, hogy így misztifikáljuk ezt, hogy ez a hú, ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz nem is tudom, ez kell, az kell, amaz kell, és közben nem. Tehát menjünk vissza az alapokhoz. Az alapok ott kezdődnek, hogy hajlandó vagyok leülni, beszélgetni a másikkal, kíváncsi vagyok rá.
És a merek is beletartozik ebbe, hogy merek-e?
Abszolút. Uh-huh. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem meri meglépni. Hát hány olyan vezetőt látok, aki, nem tudom, végigmegy a folyoson, tudod, és így leszeget fejjel, csak hogy ne kelljen köszönni senkinek, mert hát az cikk, és gyorsan beérjen az irodájába, és becsukja az ajtaját. Tehát, hogy akiket kineveznek, de ők igazából szakértők, és valószínű nem azért kerültek oda, mert jól tudnak vezetni, és ez szerintem egy nagyon fontos distinkció, amit kell a között hozni, hogy valaki jó szakember, az csinálja azt, és a vezetés az másról szól, tehát az nem a szaktudásról szól. A vezetés pont ezért tud arról szólni, hogy magam alá egyébként begyűjtök egy csomó iszonyatosan okos szakembert.
A vállalati kultúráról is írsz, uh-huh. És én csak pislogtam, amikor írtad azt a számot, hogy milyen százalékban lehet kerékkötője a fejlődésnek a vállalati kultúra.
Abszolút.
A vállalaton belüli probléma.
A vállalati kultúra az nekem azért nagyon veszőparipám, mert hogy pontosan ezt, amit le is írtam, hogy rengeteg stratégiai projekt van, nagyon-nagyon sok transformációs kezdeményezés van, és akkor nem csak az ilyenekre gondolok, mint digitalizálódás, az, hogy nem tudom, új piacot akarunk meghódítani, az, hogy összeolvadunk, hogy szétválunk, hogy új terméket akarunk bevezetni, egy új kiszolgálási modellt akarunk bevezetni, egy új raktározási szoftvert akarunk, tehát ezer millió oka van, vagy mondjuk CEO-váltás van, vagy tulajdonosváltás van egy családi cégben, tehát nagyon sok minden olyan dolog van, ami transformatív erővel bír. És ezeknek az látszik a kutatásokból, hogy a legkomolyabb kerékkötője az nem az, hogy van-e rá pénz, meg hogy megvan-e a technológia, meg egyebek, hanem az, hogy a szervezeti kultúra az támogatja ezeket a törekvéseket, vagy sem. Ez azért lényeges, mert a szervezeti kultúrával nem szoktak foglalkozni a vezetők. Tudják, hogy ez van, erre szoktam mondani, hogy úgy vannak vele a vezetők ezzel a szervezeti kultúra szóval, mint a tinik a szexel, tehát ismerik a szót, meg sokat beszélnek róla, de fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, és hogy a vezetők is így vannak ezzel. Tehát, ha más nem, akkor azt mindenki már hallotta, a Peter Drucker féle mondatot, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ezt mindenki tudja, de igazából nem gondolunk abba bele, egyrészt nem tudjuk, mi az, hogy szervezeti kultúra, másrészt meg nem is nagyon értjük éppen ezért, hogy hogy tud alávágni mindenféle kezdeményezésnek. És ahelyett, hogy kicsit mélyebbre ásnánk és megértenénk ezt, ehelyett ilyen felületi dolgokat csinálunk, én mit tudom, a munkatársak elégedettségét mérjük meg, az elkötelezettségét, ami hát csak a jéghegynek a csúcsa, tehát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem minden mással. Mit gondolnak az emberek? Miért így viselkednek? Melyek azok a folyamatok, amiket ki lehetne kapni? Mik azok a gondolati sémák, amik öröklődnek egy cégen belül, amik aztán utána vagy támogatni, vagy elkaszálni tudják ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit behatóbban kéne tudnunk a szervezeti kultúrákról.
Csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül a vezetésről Füredi Júlia könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.